Jó napot kívánok, Rácz Éva vagyok. Műsorunkban Kolozsvár egyik központi épületének történetével ismerkedünk meg, és kicsit a jövője felé is tekintünk. A Melody fényreklámja talán még sokaknak a retináján ott ég. Azelőtt központi szálloda volt, és mindenki csodájára járt, amikor néhány évtizeddel ezelőtt ezt a feliratot egy nagyon rövid időre kitakarták, láthatóvá tették a homlokzaton 1993-ban, hogy aztán újra eltűnjön 3 évtizedre. Az Erdélyi Magyar Tudományegyetemet működtető Szapiencia Alapítvány 5 millió 600 ezer euróért vásárolta meg az ingatlant 2020-ban. 2023-ban kezdték el felújítani kívülbelül, megújult a homlokzat és a teljes tetőszerkezet is. Az egyetem néptáncoktatásának ad otthont, és ide költözött azóta az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány kolozsvári székhelye is. Az épület eredetéről nincsenek pontos adatok, de 19. századi fotók azt sugallják, hogy több épület állt a helyén. A klasszicista épület valószínűsíthetően a 19. század 20-as, 30-as éveiben épült. Itt működött Kolozsvár első pénzintézete, a kisegítő pénztár, majd 1872-től egy vállalkozó Pannonia néven 30 szobás szállodává alakította át. Az ingatlan 1890-ben díszesebb külsőt kapott, elnyerve mai historizáló formáját, és ekkor épült a saroktornya is. Az új bérlő, Nagy Gábor, központi szállójában szállt meg 1902-ben Jókai Mór és felesége, a Mátyás szobor leleplezésére érkezve. 1949-ben a szállót államosították, diákotthonná alakították. Az egyetemi épületté előlépett korábbi szálloda történetét a kolozsvári Magyar Napokon megismerhették azok, akik bejelentkeztek a vezetett séták valamelyikére. Ha ezekről lemaradtak, most akkor is megismerhetik ezt a történetet. Segítségemre lesz ebben a továbbiakban a Korzó Egyesület két művészettörténész munkatársa, Újvári Dorottya és Barazsúj Viktória Adrien. Velük végül úgy döntöttünk, hogy nem sétálunk körbe, inkább leülünk és beszélgetünk az ingatlan történetéről. Ők ketten szinte egymásnak adják a szót, miközben néha én is kérdezek még. Nagyon-nagyon előkelő helyen kezdjük ezt a beszélgetést. Azt mondtátok, hogy ez a téli kertje az épületnek, de az épület azt hogy kell hívni? Most lassan az Erdélyi Hagyományok Háza lesz, de mi volt igazából először?
Hát a legkorábban volt itt 4 különböző épület, úgyhogy ha azoknak is felsoroljuk a nevét, akkor nagyon hosszú lesz. De úgy kell elképzelni, hogy a főtérre néző oldalon ott volt 2 ház. Az egyik az a Mátéfi ház, ez pont az, ami a Bánfi palotával volt szomszédos, és erről tudjuk, hogy kézműveseknek volt az otthona. És a Magyarok utcáján, ami ma a december 21 utca, ott pedig szintén állt 2 ház, 2 épület. Az egyik az azért érdekes, mert Dávid Ferencnek a fia ott lakott, és ő orvos volt, valamint utána később is gyakran orvosoké volt az az épület. És a mellette lévő, az pedig a kolozsmonostori fiskusé volt, tehát az egyházi kincstárhoz tartozott az a telek, és ez adja valójában az egésznek az alapot, úgymond, hiszen végül a teljes, mind a 4 épület az egyházi tulajdonba került, és egészen a II. Világháborúig ez úgy is maradt.
Már azt hittem, hogy a pénzügyesek elkobozták valami okból, és így lett 1 a 4-ből, de mikor lett 1 a 4-ből?
Hát először lett 3-ból 1, és aztán utána a következőt is hozzáépítették. Az 1800-as évek első felében alakult ki a 3 teleknek az összeépítése. Ez a főtérre néző 2 telek, valamint a mellette lévő telek a Magyarok utcájáról, és akkor a hátul lévő kisebb épületet azt ma majd hozzáépítették, mikor kibővítették az egészet. Ez a hármas épület együttes, ez feltűnik elég sok képeslapon, és idegenül is hat, hiszen meg vagyunk szokva, hogy a mai épületnek, ugye a Melodinak van egy tornya, és az előzőnek ez nem volt, hanem annak egy ilyen klasszicista, késő barokk homlokzat, egy viszonylag egyszerű épület volt, egyszerű homlokzattal, és abban működött már szálló. Valószínűleg, hogy a szerény homlokzat az hasonlóan szerény belső tereket is takart, és amikor átvette egy új személy ennek a szállónak a vezetését, Plihál Ferenc, akkor ő átalakította, és dicsérték is, hogy egy sokkal kényelmesebb szállóvá varázsolta a központi szállót, ami akkor még a Pannonia nevet viselte.
Az 1870-es években lett tehát igazi hotel, igazi szálló az épületből, és ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy megépült a vasút, és fellendült a turizmus. Lehet, ez az időszak, amikor egyáltalán kialakul a turizmus, az emberek elkezdenek városokat látogatni, és hát a kolozsváriak is úgy gondolták, hogy itt az ideje, hogy egy olyan szállóban tudjanak aludni a vendégek, ami méltó akár a tízesebb, előkelőbb vendégeknek is a fogadására. A korszak vége fele aztán már több olyan épület épült, ami kifejezetten hotelként volt elképzelve, és más lehetőségeket rejtett, de úgy tűnik, hogy a főtér sarkán álló patinás épület az továbbra is vonzó volt a vendégek számára, hiszen a század vége felé egyrészt átalakították Oriold Antal és Enstrasser Benedek építőmestereknek köszönhetően. Ekkor nyerte el az épület azt a formáját, amit ma is ismerünk. Illetve ez az időszak, amit egy nagyon híres kolozsvári, hát pincér, szállodatulajdonos, vendéglőtulajdonos neve fémjelez. Nagy Gábor működtette ebben az időszakban úgy a szállót, mint a hozzá kapcsolódó vendéglőt is, és ez volt igazából az épületnek az aranykora, hogyha úgy tetszik.
Már az imént Dóri is mondta, hogy dicsérték, de honnan tudjuk, honnan ismerjük a szálloda történetét egyáltalán? Én már is szállodának nevezem, ugye, pedig már tudjuk, hogy 3-4 épületből épült össze. Honnan tudjuk, hogy itt mi történt valamikor?
Szerencsére a sajtóban nagyon sok mindent feljegyeztek, főleg amiatt, hogy jöttek ide olyan vendégek, akik méltóak voltak arra, hogy akkor gyorsan megírják, hogy ki tartózkodik a városban, de egyébként nem csak az úgynevezett nagy embereket írták meg, hanem volt egy olyan szokás, hogy közölték a városban tartózkodó turistáknak, szálló vendégeknek a nevét, és akkor ezt el lehet olvasni, hogy épp a Biazini szállóban mondjuk ki van. Ez nagyon, nagyon aranyos, hogy akkor itt mindenkit lehetett tudni, és akár örömet is, vagy bosszúságot okozhatott egy-egy ilyen hírnek az elolvasása. De emellett természetesen levéltári források is akadnak, ezeket kikutatták, és hát amit mindenképp érdemes megemlíteni, hogy a Nagy Gábornak a történetét azt Nagy Béla kutatta ki és írta meg, és mi is nagyon örventünk annak, hogy ez így fel van dolgozva, mert nagyon sok érdekes információ található ezekben az írásokban. Emellett pedig akár emlékezésekben is feltűnik a szállónak az említése, de mindenképp az segít, hogy szokás volt megírni, hogy épp ki tartózkodik a városban, és akkor úgy vissza lehet keresni.
Egy rövid kérdés arról, hogy Biaszini szálló ez a Biaszini, vagy pedig az, ahol a Petőfi emléktábla van, mert a másikról tudjuk úgy.
A Petőfi emléktáblás épület a Biaszini szálló, azt Gaetano Biaszini, vagy magyarosítva Biaszini Cajetán működtette, aki egy olasz származású úriember volt, aki Bécsben akart igazából egy vívóiskolát nyitni, aztán elcsábították ide Kolozsvárra, mondván, hogy itt még nincs, úgyhogy biztos sikeresebb sikeresebb lesz itt a vállalkozás, mint Bécsben. Eljött ide, és tényleg sikeres volt, és úgy tűnik, hogy nagyon jó üzleti érzéke volt, mert ugye szállót is működtetett, az első kolozsvári úgymond taxitársaságot is ő alakította meg, kocsiszolgálata volt, postakocsiszolgálatot forradalmasította, meggyorsította, és a fiai is egy jó vállalkozói vénát örököltek tőle. Az egyik fia, Biazini Sándor, ebben az épületben, tehát a központi szálló épületében bérelt egy üzlethelyiséget. 1861-ben nyitotta meg Kolozsvár első nagyáruházát, legalábbis így emlegették, de hát a mai viszonyokhoz képest egy elég szerény üzletet kell elképzelnünk, és tudjuk, hogy heti vásárokon reggel 6-tól este 6-ig lehetett látogatni ezt az üzletet, és ilyenkor a segírekkel együtt a tulajdonos is kiszolgált, sőt, állítólag olyan nagy becsbe tartották a személyzetet is, hogy együtt étkezett a bolt tulajdonosa, a családfő, a segédekkel, különböző munkásokkal. És az is bizonyítja ezt a megbecsültséget, hogy az egyik valaha volt segéd, Szakács Kálmán vette feleségül aztán Biazini Sándornak az egyik lányát, és ő vitte tovább az üzletet is 1915-ben. Még érdekesség, és mindenképpen Biazini Sándornak a, hát nem tudom, szokatlanul nyitott, vagy modern mentalitását tükrözi, hogy az egyik lányát, Biazini Marit, erősen támogatta az ő művészi karrierjében. Biazini Mari nagyon tehetséges rajzoló volt, illetve festett is, és már kicsi korában ez megmutatkozott. Állítólag, ezt ő írja le egy visszaemlékezésében, hogyha adtak neki egy papírt és egy ceruzát, akkor egy órákra lefoglalta magát, és nyugodtan készülhetett a család valamilyen bálra, jó, ott el volt és rajzolgatott. És azt hiszem, hogy egészen különleges dolog az, hogy Biazini Sándor támogatta őt, külföldre is küldte tanítatni, Münchenben is tanult. Ugye a korszakban még férfiak esetében is azzal találkozunk, hogy a szülők mindent megtesznek, hogy lebeszéljék a művészi pályáról, és íme itt van egy kolozsvári kereskedő gyakorlatilag, aki támogatja ebben a lányát. Ráadásul, miután már elkezdett kialakulni Biazini Marinak a karrierje, különböző arisztokrata portrékat készített egészen magas társadalmi körökben, például festette Izabella főhercegnőt, vagy Stefánia özvegy trónörökösnét, Albrecht főherceget, és többször írt az édesapjának, hogy vissza szeretne jönni ide Kolozsvárra, viszont Biazini Sándor legtöbbször azt válaszolta neki, hogy ne tegye, azért, mert Kolozsváron nem fog tudni művészként érvényesülni. Tehát nagyon érdekes ez a hozzáállás. Úgyhogy végül külföldön halt meg Biazini Mari, és a barátnője, akivel együtt élt, intézte el aztán a családdal, hogy a hamvait idehozták Kolozsvárra, és akkor végül is a családjával együtt került örök nyughelyére.
Egy kicsit még visszatérnék, azt mondtátok, hogy meghirdették, hogy ki van a városban. Hát ma azt mondják, hogy a közösségi médiában, ha feltesszük, akkor kirabolhatnak. Miért volt jó, mit tudtok erről, miért volt jó, hogy közzéteszik azt, hogy ki van itt a városban? Van-e erről bármilyen információ, hogy milyen következményei voltak, szereztek-e valamilyen örömöt, vagy okoztak-e bánatot az itt lévőknek?
Hát ez egy olyan kérdés, amire most nem tudom a pontos választ.
Volt egy ilyen vendégkönyv, és volt, hogy publikálták is ezeket a neveket. Nem biztos, hogy minden nevet 100%-osan, de hát valahogy így biztos benne volt a korszakban az, hogy tudni akarták, hogy ki az, akit érdekel a város, és ki az, aki itt van. Hát ugye az újságokban is mindenfélét megírtak az ilyen egyebek, vagy egyveleg, vagy ilyen mindenféle rovatokban, kezdve onnan, hogy valami furcsaság történt a vasútállomáson, egészen addig, hogy nem tudom, tehát az ilyen kis apróságokat megírták az újságban, mert hát nagyjából, amit az ember ma kitesz ugye Facebookra, azt akkor megírta az újság. És akkor valószínűleg egy ilyenfajta kíváncsiság is volt az emberekben, meg valószínűleg, hogy ezek a hotelek, főleg a vendéglők ugye ilyen fél privát, fél nyilvános térként működtek, mert ugye bárki bejöhetett a vendéglőbe, együtt étkezhetett azokkal, akik még itt szálló vendégek, úgyhogy lehet, hogy akár ez is motiválhatta, hogy így kb. Tudják, hogy miről van szó, kik azok, akik itt vannak. meg azért a nagyon fontos vendégekről, a nagy VIP-kről tudtak, mert ugye róluk már előtte is írtak az újságokban, hogy jönni fognak.
Ha akkor lett volna közösségi média, akkor mindenki jött volna szelfizni velük, azt hiszem. Sose gondoltam volna, kedves hallgatók, hogy a közösségi média és a bulvár média kezdeteit a kolozsvári központi szállodában fedezzük fel. Még mielőtt központi szálloda lett, van-e még olyan részlet, amit érdemes elmondani róla?
Hát talán azt még ki kell hangsúlyozni, hogy Biazini Sándor mellett volt egy másik bolt is, ami hosszú ideig itt működött, lent a földszinten. Ez Medgyesi és Nyegruc néven tűnik fel a cégtáblákon, és róluk azt kell tudni erről a két szeméről, hogy mind a kettő örmény származású rokonok voltak, de a boltot azt Medgyesi József nyitotta, és 1913-ban ünnepelte a 100 éves fennállását, tehát innen tudjuk, hogy 1813-ban hozták létre ezt Kolozsváron, nem ezen a helyen, hanem egy másik épületben, és kezdetben az volt a neve a boltjuknak, hogy Kis Leány. Debrecenből, valamint Pestről szállították az árut, és egy kézmű kereskedés volt, hát valószínűleg, hogy textíliákat, szalagokat, kis csecsebecséket árultak. A későbbiekben valamennyire kinőtte magát ez a bolt, ez onnan is látszik, hogy a nevüket nem tudom, ha megváltoztatták-e, de felvette, maga mellé vette a bolt eredeti alapítójának a fia, a felesége egyik rokonát, Nyegruc Lukácsot, és akkor utána már együtt egy divatáru boltot nyitottak, és valószínűleg, hogy egy ilyen nagyon központi főtéri elhelyezkedéssel ez az egyik legdíszesebb, legszebb női ruháru bolt lehetett Kolozsváron az 1800-as évek második felében. Úgyhogy erről, hogyha előkerülnének mondjuk belső fotók, az azért nagyon, nagyon érdekes lenne.
Arra számítottam, hogy most az következik, hogy a Kis Leány boltból lesz nagyasszony üzlet, és akkor már is ott tartunk, hogy lett a kis épületekből egyszer csak egy nagy központi szálloda. Illetve hogy lett ebből aztán később Melody Hotel, amelyet már ismernek a mostani kolozsváriak is.
Ez a nagy átalakítás és a nagy felvirágoztatás Nagy Gábornak a nevéhez köthető, aki 1845-ben született Dömsödön, ez a mai Magyarország területén egy település, és már mondhatni egy kávéházas családba született, mert az édesapjának volt már egy kávéháza. Ő Budapesten tanult, és a lutheránus iskolában a tanulmányai mellett még hegedűn is tanult, a korszak egyik nagy művészétől, zeneszerzőjétől, Huber Károlytól, viszont sajnos meghalt az édesanyja, ezért vissza kellett jönnie Budapestről segíteni az otthoni kávéház működését. Aztán mégiscsak elindult a nagyvilágba szerencsét próbálni, gőzhajón is dolgozott, Budapesten különböző kávéházakban pincérkedett, és aztán végül a kiegyezés környékén 1867-ben eljött Kolozsvárra is szerencsét próbálni. Először a Nemzeti Szállóban vállalt munkát, szobapincér volt. Ez a New York szállónak az elődje, és úgy tűnik, hogy valószínűleg annyira megbízható volt, jól végezte a munkáját, biztos nagyon diszkrét is volt, hiszen ez egy szobapincér esetében fontos tulajdonság, és annyira megbecsülték őt, hogy szépen lassan feltornázta magát a ranglétrán, és végül a Nemzeti Szállónak a főpincére lett. De valószínűleg nagyobb kihívásokat szeretett volna, és önállósodott volna, úgyhogy elköltözött Marosvásárhelyre egy rövid időre, ahol a Transzilvánia szállót vette bérbe, és már ő kezdte el igazgatni.
Ez létezik még?
Az épületet átalakították többször is, de ma is ugyanúgy szállóként működik. Úgyhogy ilyen formában megmaradt Nagy Gábornak az öröksége.
Yeah.
És akkor vissza Kolozsvárra.
Vissza Kolozsvárra, tehát valószínűleg itt már összegyűjtötte a szükséges tapasztalatot, és akkor visszajött Kolozsvárra. Az 1880-as években a Vigadónak ő lett a vendéglőse, az Úri Kaszinót, és aztán a Nemzeti Szálló éttermét is ő bírelte, és ő igazgatta. És 1883 őszén bérbe vette a Bánfi Palota egyik földszinti helyiségét is, ahol korábban meglepő módon vaskereskedés volt.
Ő nem azt nyitott benne,
ő szerintem egy palotához sokkal méltóbb funkciójú teret alakított ki, ugyanis kávéházat nyitott. Ebben az időszakban már kezdtek népszerűek lenni a kávéházak, és az volt az érdekessége az övének, hogy kert is tartozott hozzá, kerthelyiség. A palota belső udvarán ennek a kávézónak működött a kerthelyisége. Emellett volt külön a nők számára is feltartott része, külön női szalonok, úgyhogy így is lehetett menni kávézni. És 1889-ben vette bérbe ezt az épületet, ami ugye akkor Pannonia Szálló névre hallgatott, és ő volt az, aki kezdeményezte, hogy változtassák meg a nevét központi szállóra, vagy Hotel Centralra. Valószínűleg sikk volt, divatosabb volt, hogy egy központi szálló elegánsabban szólt, hogy egy központi szálló legyen itt Kolozsváron, de annyira összeforrott az ő személyiségével ez az épület, intézmény, hotel, hogy a kolozsváriak csak Nagy Gáborként emlegették a hotelt. Tehát ha valaki jött ide ebédelni, és megkérdezték, hogy hová mész, akkor az volt a válasz, hogy hát Nagy Gáborba.
Nagy Gábor idején is bizonyára divat volt ez a bejelentjük a híres vendégeket, vagy legalábbis megőrizték, hogy kik jártak itt. Nos, lássuk, kik voltak ők.
Nagyon híres vendégek voltak, például Johannes Brahms és Joachim József, akik itt szálltak meg. Brahms neve talán többek számára ismerős, ugye zeneszerző, zongoraművész, karmester. Nagyon sok művét hallgatjuk manapság is nagyon szívesen. Joachim József pedig a korszaknak egy kiemelkedő hegedű virtuóza volt, szintén egy valóságos világsztár ebben a 19. század második felében, és 1897-ben egy nagy turnéjuk volt itt Erdély, bejárták Erdélyt, és különböző városokban koncerteztek, és a kolozsvári látogatásuk kapcsán fennmaradt egy jópofa történet is, amely azt mondja, hogy a koncert után ugye szépen megvacsoráztak a hotelben, és utána pedig hát felszerettek volna menni a szobájukban, és muzsikaszót hallottak, hegedű szót hallottak, ami nagyon-nagyon szép volt. Rögtön felismerték, hogy valaki Bachnak a Chacon című szólóhegedűre írt művét játsza, és így elkezdték, így nagyon rácsodálkoztak, és így kérdezgették egymást, hogy hát vajon van még valaki rajtuk kívül most a városban, akit koncertezik, és nem tudnak róla. Úgyhogy lementek a portára, megkérdezték, hogy mégis ki az a, ez a nagyon jó zenész, aki muzsikál, és megtudták, hogy hát maga Nagy Gábor, a tulajdonos, ő az, aki hegedül, mert hogy ugye tanult hegedülni, és világéletében nagyon szerette a hangszert, úgyhogy folyamatosan gyakorolt, játszott, és ezek szerint ügyes is volt. Hát annál is inkább, mert korábban már kamarazenélt együtt Brassai Sámuellel, Ruzicska Györgyel, tehát benne volt Kolozsvárnak a muzsikáló társaságaiban, sőt Liszt Ferencnek az 1879-es hangversenye előtt az ő vonos négyese volt a hát mai szóval élve előzenekar. Tehát mielőtt Liszt fellépett volna, ők játszottak el néhány darabot vonos négyesre. Rajtuk ki kívül híres vendég volt még például Kacziány Ödön festőművész, aki két hetet töltött itt, a Nemzeti Szalon kiállítását szervezte, vagy Habsburg József Ágost főherceg, Jókai Mór és a felesége, de maga a császár, illetve hát magyar király is meglátogatta Kolozsvárt 1895-ben, és itt szállt meg a központi szállóban, ugye Ferenc Józsefre gondolok, sőt, még azt is megírták a lapok, hogy egy villás reggelit is elfogyasztott a szállóban, ami kuriózumnak számított, mert állítólag nagyon kevés hotelben fogyasztotta azt az ételt, amit a hotelnek a konyhája, és nem az ő saját szakácsa készített, viszont nagyon meg volt elégedve a kolozsvári kiszolgálással, természetesen őt személyesen Nagy Gábor szolgálta ki, de a kíséretét is Nagy Gábor felügyelete alatt a személyzet, akiket aranypénzben meg is jutalmazott.
Arisztokraták, híres vendégek, de ha az évszámokra figyelünk, akkor nagyon-nagyon közeledik az első nagy háború. Tartok kicsit tőle, hogy ez megváltoztatta az épület, a szálloda történetét. Lássuk, mi történt akkor és azután a központi szállodában.
Érdekes, hogy valójában nem változik meg olyan erősen, inkább a nagyon figyelve és követve a társadalmi változásokat, ugye a szállónak is a vezetése erre nagyon odafigyel, és valahogy talán még így irányítani is akarják, hogy merre történjenek ezek a társadalmi változások. Az első időszakban, tehát a 20-as évek elején, az egy úgy tűnik, hogy a világháború utáni, hát talán egy kis ilyen kicsapongó és az életnek valamennyire örvendő időszak a nehézségek ellenére, hiszen nagyon sok forrás arra utal, hogy bálokat, még jazz esteket is tartottak itt a szállodában. Azonban azt is lehet látni, hogy nagyon rövid ideig tudják vezetni a szállót, tehát egy-egy ember nagyon rövid ideig van a szálló élén, mert nincs elég pénz, tehát azért költőpénze nincs a kolozsváriaknak, az idegenforgalom sem annyira élénk, mint néhány évvel azelőtt, és akkor folyamatosan változnak a bérlők a szállóban, emiatt pedig nem tud nyereségesen működni. És nagyon érdekes adat, hogy 1922-ben ez volt Kolozsvárnak a legnagyobb kiszolgáló egysége, 103 ember dolgozott itt. Volt konyha, volt külön egy büfé része, volt a szálló, valamint tartozott hozzá ugye egy étterem is, és arra kényszerültek 22 végére, hogy az éttermet azt bezárják, mert nem tudták kifizetni a személyzetet. De ennek ellenére a különböző táncestélyeket, vagy ahogy említettem, ezeket a jazz esteket is megtartották, mivel azok mindig különbérelték ki a termet, és akkor gondolom, hogy másként tudták a bevételeket osztani. És ebből az időszakból tudjuk, hogy volt egy tangó fellépése, itt egy Teddy, valamint Miriam Barka nevű táncos párnak, és hát Teddyről sokat nem tudunk, de Miriam Barkáról azt lehetett kideríteni, hogy ő egy szudáni fekete táncos nő volt. Egész Erdélyt bejárta a 20-as évek első felében, szinte mindegyik nagyvárosban megfordult Teddyvel közösen, ahol előadták az Opium Tango nevű számukat, és ezt Kolozsváron is meg lehetett tekinteni.
Didn't come home that night. And she did, she loved to fry. Oh, baby, what a bliss.
eat the fruit which God forsakes. So the two lovers fell down into the well, and the snake made his way back to hell. But they lost their minds along the way. Oh, and she didn't wake up one day, and soon he'd meet the same fate. In the graveyard they'd have their farewell day. They play ring around the roses with poppies to the nose, dance upon their graves. Do the fandango and the Obin tango, and laugh and dance all day. They ring around the roses with poppies to the nose, dance upon their graves. They do the fandango and the Obin tango, and may the souls be in heaven by day.
A központi szállóban fellépett egy másik táncos nő is, egyébként a Biazini varietének volt a tagja. A Biazini név úgy látszik, hogy folyamatosan újra és újra felbukkan. Őt Konrád Katónak hívták, és sokat foglalkoztak vele főként a kolozsvári pletykalapok, hiszen egy színész volt a férje, aztán elváltak, és a központi szállóban követett el Konrád Kató öngyilkosságot, kiugrott az egyik emeleti ablakból. Nem lehet tudni, hogy pontosan miért, de valószínűleg, hogy egy szerelmi bánat állt a hátterében, de hogyha hozzászámítjuk azt is, hogy a világháború után vagyunk, valószínűleg nem volt túl ideális életkörülménye a fiatal nőnek. Úgyhogy ezek a 20-as évek első felét hasonló kisi fura történetek övezik, és látva azt, még mindig a státusnak, az egyháznak a tulajdonában van az épület, látva azt, hogy nagyon nehéz ezt működtetni és fenntartani, ez pedig azt jelenti, hogy ők sem tudnak bevételt szerezni a bérekből. Úgy döntöttek, hogy átadják a Szociális Nővérek Társaságának, a szállónak a vezetését. Ők 1927-től kezdődően nyitják meg, de már korábban átveszik és felújítják a belső tereket. Ekkor szerelnek például minden szobába külön hideg és meleg vízcsapot. Ezt kihangsúlyozzák a lapok, hogy ez nagyon jó és nagyon sokak által várt újítás volt.
100 évvel ezelőtt.
Körülbelül igen. Úgyhogy ez már azt jelentette, hogy sokkal kényelmesebben lehet itt lakni.
Tehát megmaradt szállodának a Szociális Nővérek idején is.
Igen, akkor is szállodaként működik. Tehát a Szociális Nővérek átveszik a vezetést, és ezt mindenki üdvözli, főként így a konzervatívabb világ, akinek annyira nem tetszett, hogy mondjuk itt jazz lehet hallgatni, és örvendenek ennek az újításnak, el is nevezik asszonyok szállójának, meg fehérháznak is az épületet, meg kihangsúlyozzák, hogy néhány férfi alkalmazotton kívül mindent nők végeznek, és nők munkálkodnak ebben az új intézményben, ami szintén hát furának is, de ugyanakkor üdvözlendőnek tűnt az 1500 évvel itt élt kolozsváriak számára.
Még úgy 100 évet visszatekintve van egy fura kérdésem, valószínűleg fura, hogyha én 20 éves fiatal hölgy lennék, akkor mikor jöhettem volna ide szálló vendégként kvázi egyedül ebbe a szállodába? Tehát mikor volt az, hogy megengedték, hogy egyedül egy hölgy ilyen helyre jöjjön? Erről tudtok-e valamit?
Hát 1500 évvel azért valószínűleg nem annyira még. Hát ez, hogy azért egyedül utazzanak a nők, és egyedül menjenek hotelekbe, ez egészen sokáig elképzelhetetlen volt. Hát mégiscsak a két világháború közötti időszak volt az, amikor elindultak azok a folyamatok, amikor végül is el lehetett képzelni azt, hogy a nők egyedül is utazgassanak, de azt hiszem, hogy főleg a világnak ebben a sarkában ez még egészen sokáig, hát nem teljesen elfogadott volt. Elég már csak, hogyha arra gondoljunk, hogy a század elején, ugye az 1910-es években még alig jártak nők egyetemre, még az is fehér hollónak számított, hogy beiratkozzanak, és elfogadják azt, hogy ők egyáltalán tanulhatnak, tehát nem, hogy egyedül járjanak szocializálódni.
Igen, viszont az, hogy ezt a szállót a szociális nővérek vezették, és egy sokkal erősebb egyházi háttere volt, emiatt itt megszállhattak például azok a lányok, akik feljöttek Kolozsvára dolgozni. És akkor a szülők is tudták, hogy ez egy biztos hely, itt vigyáznak rájuk, itt nem történhet velük semmi, és emiatt kedvelték is. Főleg a katolikus része volt ennek erős.
Azt hiszem, hogy megint jön egy nagy világégés, lépünk tovább a második világháború, és a Kolozsváron esett légitámadás sem kímélte ezt a környéket.
Tehát a bécsi döntést követően megmarad szállodának, és akkor pro domo néven működik. Azonban azt is olvashatjuk, hogy azért a kolozsváriak inkább Szent Csárdának nevezték a szállót, kissé gúnyosan.
Ez még a szociális nővérekből maradhatott vissza?
Igen, igen, és a bécsi döntést követően is ők vezetik, tehát megmaradnak a szálló jó ismerőinek, akik tudják, hogy kell elvezetni egy hasonló kaliberű intézményt. És érdekes, mert abban a néhány évben, mintha így a századfordulónak az időszaka jönne vissza, ugyanis megint nagyon sok híres vendége van Kolozsvárnak, és akkor emiatt a szállónak is, akiket idehoznak, vagy reggelizni, vagy egy-egy díszebédre, és megfordul itt például Teleki Mihály, aki akkor földművelésügyi miniszter, valamint Horthy István Edelsheim, Gyulai Ilona is itt tartózkodik egy rövid ideig, aki a nőszövetségeknek a közgyűlésére jött Kolozsvárra.
Azért ezek is nevezetes pillanatok lehettek. Erről írt a korabeli sajtó?
Igen, igen. Érdekes, mert hogy ez csak két név, akit megemlítek, de emellett még sokkal több egyéb személy is megfordul, csak úgy gondoltuk, hogy néhányat emelünk ki. De történik még egy fejlemény, ami szerencsére csak írásban maradt meg, és nem követték tettek. Ugyanis 1942-ben kiírtak egy pályázatot Kolozsvár főterének az átrendezésére. A bécsi döntést követő euforikus állapotokban több építész is meglátogatta Kolozsvárt, és valahogy úgy gondolták, hogy időszerű lenne átalakítani a városnak a főterét, mert stílustalanul hat, ahogy ők fogalmaztak, néhány épület. És az volt ebben a tervben, hogy a két magas épületnek visszabontsák két emeletét, itt a Sebestyén palotáról, valamint a mellette található banképületről van szó. Úgy gondolták, akik ide érkeztek, hogy ezek nem díszei a főtérnek, valamint a szemüket az is így zavarta, hogy a New York szállónak, a központi szállónak és a státuspalotáknak is kupolája van, valamint ugye a két szállónak tornya, és ezeket is vissza akarták volna bontatni. A központi szállónak a tornyát egyébként azért, mert úgy fogalmaztak, hogy a luteránus templom tornya mellett groteszkül stílustalanul hat, de hát a háború azért ezt meggátolta, és nem történtek ilyen változtatások.
Második világháború után vagyunk, és impériumváltás, mindeddig ez maradt a fennhatóság. Hogyan változott a szálloda sorsa?
Hát végül is megmaradt nagyjából ugyanebben a funkcióban. A második világháború után ugyan diákszállót nyitottak benne, majd ezt követően egy étterem, a Sirály vagy Pészkörusul étterem nyílt meg benne, és aztán a szálloda is az 1950-es években. A 60-as években renoválták az az épületet, abban reménykedtek, hogy az idegenforgalom esetleg felvirágzik, és akkor szintén hát ugye kiemelt helye lehet a városnak az életében. Úgy tűnik mindenképpen, hogy ebben az időszakban Kolozsvárnak egy elit szállója volt, és egy elit vendéglője volt. A 60-as években megnyílt a város első bárja is, 1965-ben egészen pontosan, amely úgy hirdette magát, hogy hajnalig várja zenével az embereket, és ekkor kapta a Melody nevet. Ebből az időszakból már vannak ugye visszaemlékezések is, nekünk is, hogyha velünk is megosztották többen az emlékeiket, melyek szerint hát ebben az időszakban ide jártak, hát kitüntetett alkalmakkor egy-egy díszebédre, díszvacsorára esetleg benéztek, osztálytalálkozókat tartottak, vagy érettségi utáni kocintásokat, de azért az volt jellemző, hogy mondjuk egy átlag kolozsvári nem igazán tudta megengedni magának, hogy itt ebédelhessen.
Ez mindenképp a külföldi szálló vendégeknek volt a helye, és valószínűleg emiatt is talán idegenül hatott a helyieknek, emiatt inkább került.
És inkább csak kívülről nézték. Reméljük, hogy a következőkben az új rendeltetése szerint, amely 2024-ben kezdődik, ez egy újabb történet, akkor már inkább a kolozsváriak újra magukénak érzik majd ezt az épületet. Hogyha ti dönthetnétek, akkor mi lenne a sorsa ennek az épületnek? Mi kellene, hogy legyen? Játszunk el a gondolattal.
Hát azt hiszem, hogy ebben egyetértünk Dórival, hogy mindketten visszahelyeznénk a Melody Neont a tetőre. Nagyon szeretjük ezeket a neon feliratokat, és ugye már több olyan város van Európa szerte, ahol kifejezetten védik és műemléki védettséget élveznek ezek a neonok. Ráadásul Kolozsváron ritkaság számba is megy, úgy gondolom. És hát az embereknek, nagyon sok embernek ez még egy élő emlék, a Melodynak az épülete, és nagyon sok szép emlékük kapcsolódik hozzá, és ez is egy fontos pontja lehet a városi emlékezetnek, városi tudatnak, amellett, hogy ismerjük a régi történeteket, ismerjük meg akár ezeket a személyes kötődéseket is. És hogy milyen funkciót szánnánk az épületnek, hát erre én így nem tudok válaszolni, de mindenképp valami olyat, ami befogadja a kolozsváriakat, ugye, hogy nyisson a lakók fele, de hát ez megtörténik tulajdonképpen.
És az, hogy tánc meg zene folyamatosan lesz ebben az épületben, az egy jó visszacsatolás így az előző korszakokhoz, amikor ez a két rész azért nem hiányzott, hanem folyamatos eleme volt annak, hogy itt lehetett bálozni, itt lehetett mulatozni, és most is fog lehetni, csak kicsi más keretek között.
A Korzó Egyesület két művészettörténész munkatársával, Újvári Dorottyával és Barazsúly Viktória Adriennel beszélgettünk a Melody korábban központi szálloda történetéről. Ami pedig a jövőjét illeti, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem néptáncoktatása mellett az Erdélyi Hagyományok Háza is tervez már, mondta el a kolozsvári Magyar Napokon tartott Nyitott Kapuk napja után Tóth Kata kulturális szervező.
Szeretnénk rendszeres programokat behozni a házba, amiket eddig sajnos nem tudtunk megtenni. Néhányat már most megkóstoltattunk a Nyitott Kapuk napján, például mesterségkóstolók szó szerint, úgyhogy ezeket szeretnénk rendszeresíteni, vagy alkalmanként megszervezni, hogy az elkészült kézműves műhelyeink betöltsék a szerepüket.
Azt lehet tudni már, hogy milyen mesterségeket lehet nem csak megkóstolni, hanem esetleg megtanulni itt helyben?
Ennyire pontosan még nem. A lehetőségét azt megteremtettük, hogy nemezelni lehessen, tehát hogy alkalmas a műhely a nemezelésre, ezt ki is próbáltuk, illetve akár kosárfonásra is, mert arra a célra is megfelel, vagy a gyékényfonást is szintén most bemutattuk, kipróbáltuk közösen, tehát ezekre megfelel, de ettől függetlenül szinte bármilyen kézműves foglalkozásra, a hímzéstől a gyöngyfűzésig, sőt, mivel olyan jellegű műhelyünk is van, akár mézeskalács sütésre is alkalmas és felszerelt, úgymond műhelykonyhánk is van.
Én már szinte látom, hogy ahogy közeledik a téli ünnepkör, jön az advent, akkor itt nagy lesz a sürgés forgás. De mit gondolnak erről most a szervezők? Tudják-e már, hogy mivel kezdik, mivel folytatják, és hogy kik fogják tanítani, kik fogják vezetni ezeket a foglalkozásokat?
Ezekről egyelőre még részletesebb programot vagy rendet nem tudunk közölni. Viszont ami biztos, hogy októbertől elindulna, az már egy bejáratott program, a komplex gyermekfoglalkozások, hiszen ezt már tartottuk korábban is, akár épületen belül is, de iskolákban is, és most szeretnénk úgymond meghonosítani ezekben a bizonyos műhelyekben is. Tehát a gyermekek a kézműves foglalkozásokat ne a díszterembe, vagy ne a saját osztálytermükbe, hanem tényleg az erre a célra kialakított és megfelelő műhelyekbe tudják végezni. Hogy mik is ezek a komplex gyerekfoglalkozások, erről talán még beszéltünk a rádióban, de azért pontosítanám azok számára, akik esetleg erről nem hallottak. Tehát benne van a kézművességen kívül a népi gyermekjátékok, mondókák, népdalok, tehát a másfél-két órás foglalkozás több területét érinti a népművészetnek. És így a gyerekek nem csak hogy élménnyel mennek haza, hanem valamit saját kezüleg el is készítenek, és hát fejlődnek több síkon, persze ők ezt lehet nem is tudják közben.
És ugyancsak népi hagyományőrző dolog az, hogy ebben az épületben zajlik a néptáncoktatás, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Vajon ha arra gondolok, hogy ezt kihasználhatja a Hagyományok Háza is, akkor mennyire tévedek?
Szeretnénk szorosabban együttműködni az itt tanuló táncosokkal, tehát már tervben van az, hogy összefonjuk szorosabbra ezt a közös együttélést ebben az épületben, tehát hogy őket is jobban bevonjuk a programjainkba, vagy akár hát mondhatni gyakorlatozási lehetőséget is valamilyen szinten mondjuk biztosítani nekik, vagy akár önkéntességi lehetőséget. Inkább nem ígérnénk valamit, amit nem tudunk betartani. Természetesen vannak terveink, akár koncert, táncház, mert hogy erre is alkalmas tereink vannak itt, miért ne?
Tóth Kata kulturális szervezőt hallották, és az interjú felvétele óta, bár végleges program még mindig nincs, kiderült, hogy mi lesz az első rendezvény. Október 4-én pénteken este a Csűrös Banda koncertezik Kolozsváron, az Erdélyi Hagyományok Házában, utána pedig táncházat tartanak. Kedves hallgatók, eddig tartott ismerkedésünk Kolozsvár egyik központi épületével, az egykori központi szállóval, amelyet sokan az utóbbi évtizedekben Hotel Melodiként ismertek. Az egyetemi és hagyományőrző munka mellett reménykedünk, hogy továbbra is megmarad a lehetősége annak, hogy néha végig sétálhassunk rajta, felvillantva történetének egy-egy pillanatát, ahogyan azt mai műsorunkban is megpróbáltuk. Rácz Éva vagyok, köszönöm, hogy velünk tartottak.